az 1,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Első alkalommal tartottak nyílt napot a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai integrált hajléktalan ellátó központjában Budapesten. A támogatók és a környékbeli érdeklődők az intézmény különböző egységein, szolgáltatásain, épületén túl a hajléktalan emberek személyes sorsával is megismerkedhettek. Emellett több a máltai szállón segített ember versét, művészi formába öntött gondolatát is hallhatták a drámacsoport tagjainak előadásában. A NATO a történelem legsikeresebb szövetsége. Az Egyesült Államok és Európa együtt erősebbek ennek kötelékében. Jelentette ki az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete megalapításának 75. évfordulója alkalmából Brüsszelben a főtitkár. A jubileumi megemlékezésen Stoltenberg hangsúlyozta, a közös védelmet szolgáló szerződés garancia az emberek biztonságára, a béke, a demokrácia és a jólét megőrzésére. Magyarország büszke és egyben megbízható tagja is a világ legerősebb védelmi szövetségének számító NATO-nak, és hazánk továbbra is hozzá kíván járulni az euróatlanti közösség biztonságához, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a jubileumi ünnepségen. Magyarország a 25 évvel ezelőtti 1999-es belépésével ismételten csatlakozhatott az euróatlanti világ szabad és szuverén nemzeteinek közösségéhez, amelyhez a szívünk mélyén mindig is tartoztunk, de a 40 éven át tartó kommunista elnyomás fizikailag távol tartott minket ettől. Szijjártó Péter leszögezte, a NATO tagság megkoronázta a magyar emberek nemzedékeinek szabadság iránti vágyát, küzdelmét és harcát. A kormány célja, hogy újraindítsa a gazdasági növekedést 2024-ben, ami 2-3%-os GDP növekedést jelent, jövőre pedig megduplázza az idei növekedés mértékét, és fenn is tartsa azt, mondta Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter a Győri Gazdaságfejlesztési Fórumon. Fontos lépés az energiaitalok árusítását a 18 év alattiaknak tiltó törvényjavaslat benyújtása, közölte Király Nóra a Fiatal Családosok Klubjának alapítója az MT-vel. A közlemény szerint évek óta elkötelezettek a tiltó törvényi szabályozás kezdeményezésében. Hozzáfűzte, az energiaitalok káros hatásai, az extrém magas koffein és cukortartalmuk komoly veszélyt jelent a 18 év alatti fiatalabb generációnak. A figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint az elmúlt héten 16.200 ember fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A határon túli magyar szervezetek, közösségek nem csak a különböző támogatásokra számítanak, mint a Szülőföldön Magyarul program, de arra is, hogy a nemzet szövetét, velük együtt minél erősebbre tudjuk szőni, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János a Szülőföldön Magyarul program ezévi felhívásával kapcsolatban osztotta meg a legfrissebb tudnivalókat, amely a szomszédos országokban magyar nyelven tanuló gyermekek és fiatalok oktatási, nevelési, valamint hallgatói támogatását célozza. Nyergesújfalun több generáció számára is alkalmas sport- és pihenőparkot alakítottak ki szabadtéri színpaddal, kávézóval, csak nem 200 millió forintból, közölte a Vármegyei Területfejlesztési Szervezet projektmenedzsere. Lőrinci Anna Mária tájékoztatása szerint a településen korábban egy előregedett gyeppel borított területén már létrehoztak egy ellipszis alakú sétaútvonalat. Ide őshonos növényeket telepítettek modern ülőkékkel, napozószékekkel, illetve hagyományos padokat helyeztek ki, valamint fitnessparkot és labdázót hoztak létre. Végül az időjárásról. Alapvetően változóan felhős idő valószínű több órás napsütéssel. Csak kevés helyen lehet zápor. A nyugati szél élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Híreinket hallották.
Jézus világ megváltója, üdvözlégy élet adója, megfeszített Isten fia, szent keresztet szívem hívja, Jézus ad, hogy hozzá térjek, veled halljak, veled éljek. Által szegnek kezdet lábam, átvert tested mostan bárban, nezítelen képet mellem, fócsinatlan ólelek. Jézus ad, hogy hozzá térjek, veled halljak, veled éljek.
Az isteni irgalmasság ünnepére készülünk. 9. 7. napja van.
Jézus mondja, ma azokat a lelkeket vezest hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelemben.
Legirgalmasabb Jézus, akinek szíve maga a szeretet. Fogad irgalmas szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmamat. Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a te irgalmad öleli át őket. Örök Atya, tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat, végtelen irgalmasságodat különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat, beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete. A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket hadd meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Ó vér és víz, mely Jézus szívéből törtél elő, mint irgalmunk forrása, bízom benned. Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned.
Jézusom, ha jön a véna, Isten engem magad ívak, homlokomon piros télen, tiéd vagyok, hogy idélek, Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled
a lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyam, Attarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését, aki a szüzesség fogalmáról beszél. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Mária szüzessége. A két szövetség találkozási pontján Máriában, Sion leányában kezd megvalósulni az egyház szüzessége. Jézus anyja az egyetlen olyan új szövetségi nő, akire szinte címként lehet alkalmazni a szűz nevet. Meg akarta őrizni szüzességét, ezért a gyermek nélküli nők sorsát választotta, de az, ami akkoriban megaláztatásnak számított, áldássá vált számára. Mária az angyali híradás előtt már elhatározta, hogy megőrzi magát Istennek, mégis elfogadta a házassági kötelezettséget, mint az isteni akarat titokzatos jelét. Amikor az angyal kinyilatkoztatta neki, hogy anya és szűz lesz egyszerre, akkor rögtön megértette élete ilyen alakulásának értelmét. Egy időben kapta a szűzi hivatásának és az Isten fia megtestesülésének kinyilatkoztatását, a szüzesség, a megtestesülés jeleként szerepel. Isten anyjának szüzességében a szüzesség hosszú ószövetségi előkészülete teljesedik be, de beteljesedik az Isten közbelépésére termékenyé vált meddő asszonyok imádsága is. Máriában már megjelent a keresztény szüzesség eszkatológikus értelme. Ez az új világ nyilvánvaló betörése a történelembe. Jézus, aki szűz maradt, mint keresztelő János és Mária, teljesen kinyilatkoztatta a szüzesség értelmét és természet feletti jellegét. Ez nem parancs, hanem Isten személyes hívása, karizma. Vannak férfiatlanok, akik így születtek. Vannak férfiatlanok, akiket az emberek tettek férfiatlanná. És vannak férfiatlanok, akik azzá tették magukat a mennyek országa miatt. Egyedül a mennyek országa igazolja a keresztény szüzességet, csak azok érthetik meg ezt a beszédet, akinek megadatott. A szüzesség állapotát az egyház igazi arculatának kiváló ismertetőjele. Mint az okos szűzek, a keresztények jegyesük, Krisztus elé mennek, hogy részt vegyenek vele a mennyegzős lakomán. A mennyei Jeruzsálemben minden választottat szűznek hívnak, mert visszautasították a bálványimádás paráznaságát, különösen pedig, mert most már teljesen Krisztusnak adták át magukat. Tökéletes tanulékonysággal követik a bárányt, bárhová megy. A mennyei városhoz, a bárány mennyasszonyához tartoznak. Most hallgassunk meg pár gondolatot Kalkuttai Teréz anyától, Szent Teréz anyától, aki a papi cölibátust Krisztus szeretete jelének mondja. A házasság és az utónemzés Isten szeretetének csodái, melyek által férfiak és nők az ő segítőtársaivá válnak abban, hogy egy új életet hoznak a világra. Jézus viszont világosan beszél valami még ennél is nagyobbról, amikor azt mondta, hogy a mennyben az emberek többé nem nősülnek és nem mennek férhez, hanem úgy érnek, mint az angyalok az egekben, valamint, hogy vannak olyanok is, akik lemondanak a házasságról az Isten országának szeretetéért. A papi cölibátus az az ajándék, amely felkészít a mennyei életre. Jézus arra hívja meg papjait, hogy legyenek segítőtársai az egyházban, hogy az eget megtölthesse Isten fiaival. Gyakran tapasztalom azt, hogy keresztény hívek is megkérdőjelezik a cölibátusnak a szükségességét, értelmét. Ez valószínűleg azért van, mert nem tudják a cölibátusnak, nem értik a cölibátusnak a lényegét. Erről tanít minket Teréz anya, és sok más forrásból is olvashatunk erről. Elhamarkodottan nem mondjunk olyan ítéletet a cölibátusra, ami nem valós. És ha valamit nem értünk, akkor annak utána tudunk nézni, és már az ismeret birtokában teljesen másképp fogunk vélekedni. Mert a cölibátus az valóban az Istennek egy óriási ajándéka. És a cölibátusból élet fakad. A legnagyobb ajándék, mondja Teréz anya, amit egy ember felajánlhat Jézusnak azon a napon, melyen papjává válik, az a tiszta szűzi szíve és tiszta szűzi teste. Mi ezt papi cölibátusnak hívjuk. Olyan, mint Krisztus szűzi szeretete egyháza iránt, melyet a papok képviselnek. Az egyház Krisztus teste, Krisztus jegyese. A cölibátus nem csupán a mi azon képességünk, hogy adni tudunk, hanem még inkább azon képességünk, hogy be tudjuk fogadni Isten ajándékát, Isten választását. A papi cölibátus egy űrt teremt bennünk, mely lehetővé teszi számunkra, hogy befogadjuk a másik csodálatos ajándékot, amit csak is Jézus ajánlhat fel és adhat, az isteni szeretet ajándékát. Jézus felajánlja nekünk mindenek előtt önmagának értékes ajándékát, az ő személyes és hűséges barátságát, mely egy egész életen át tart gyengédségben és szeretetben. Milyen tisztának kell lennie a papajkának, és milyen tisztának kell lennie szívének, hogy kimondhassa, ez az én testem, és átváltoztathassa a kenyeret az élő Jézussá. Milyen tisztának kell lennie a pap kezeinek, mennyire azonosnak kell lenniük Jézus kezeivel, ha azokban, amikor felemeli őket, ott van Jézus legdrágább vére. Egy bűnös gyónni jön bűnei súlya alatt, és amikor elhagyja a gyóntatószéket, akkor már bűnök nélküli bűnös. Mennyire tisztának és szentnek kell lennie egy papnak, hogy megbocsássa a bűnöket, és kimondhassa a szavakat. Én feloldozlak téged. Szerintem, mondja Teréz anya, a papság és a megszenteltség az az életszentség, amelyért Jézus eljött a földre, és emberré vált, hogy élje az Atya szeretetét és együttérzését, és hogy eltörölje a bűnöket. Vienai Szent János azt mondja, három eszköz létezik a tisztaság megőrzésére. Isten jelenlétének gyakorlata, az ima és a szentségek. Segít még a jókönyvek olvasása is, mert ez táplálja a lelket. A történelemben minden kornak megvolt az érzéke a szüzesség iránt, még a legvadabb koroknak is. És talán úgy tűnhet, hogy a mai korban mégis egy kicsit megfakult ez az érzék. Gilbert K. Chesterton így ír. A görögöknek volt érzékük a szüzesség iránt. Midőn Artemiszt márványba faragták, szintúgy a rómaiaknak, midőn a veszta szüzeket díszruhába öltöztették. Az Erzsébet-kor leggonoszabb és legvadabb drámaírói úgy ragaszkodtak a szószoros értelmében vett női tisztasághoz, mintha a világ alappillére volna. Föltehetjük a kérdést, a mai kor mennyire tiszteli a szüzességet, a tisztaságot. Szent Ambrus nagyon sokat tanít nekünk a szűzi tisztaságról. Hallgassuk most őt. Mi is a szűzi tisztaság? Minden szenytől mentes sértetlenség. Ki más lehet a szülője, mint Istennek szeplőtlen fia, akinek teste nem látott romlást, és istenségét nem érte folt. Nézzétek csak, mekkora méltósága van a szüzességnek. Krisztus a szűz előtt is volt, a szűztől is lett. Az atyától a világ előtt született, a szűztől a világért született. Az az ő természetének járt, ez a mi javunkra történik. Az mindig volt, ezt akarta. Mondjak még több dicséretet a tisztaságra. A tisztaság angyalokká is teszi az embereket. Aki azt megőrizte, angyal, aki elvesztette, ördög. Innen mondjuk, a vallást is szűznek. Szűz az a vallás, amelyik Istennel egyesül. Utcolány az, amelyik isteneket készített. Említsem el feltámadást, hiszen már is jutalmának birtokában vagytok. Mert a feltámadáskor nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben. Amit nekünk megígértek, azt ti már bírjátok, és a mi kívánságunk tárgya, a nálatok már valóság. Ebből a világból vagytok, de nem vagytok ebben a világban. A világ megérdemelte, hogy magáénak mondhat titeket, de megtartani nem tud benneteket. Boldogok a szüzek, akiket a test csábítása nem kísért, és nem buktat el a gyönyörök sara. Távol tartja őket a bűntől a mértékletes étkezés és az italtól való tartózkodás, mert távol tartja őket a bűn okaitól. Sok szempontból közelíthetnénk még a szüzességet, a testi-lelki tisztaságot, de talán gondolatébresztőnek elég volt ennyi. Minden esetre kell, hogy beszéljünk róla, mint valóságról. A világnak a bűnös része sokat beszél a tisztátalanságról, a romlottságról, és a gonosz lélek is szeretne rávenni minket a rendetlen életre, de mi maradjunk meg az evangéliumi életben, és ezt adjuk tovább a környezetünknek, ezt sugározzuk. És legvégül hallgassuk meg Mécs László gyönyörű szép versét. Én Mécs, Isten szavának trombitája, s mint költő, élő lelkiismeret. Szétkürtölöm most minden égi tájra, hogy vannak züllött ifjú emberek, kikből nem lesz se szent, se honfi hős. S zenghet a jóság száz angyaltorokból, fülük az ég szavára már süket. Szívük gennyes, szemük nézése bőz, e fiúkért valaki felelős. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését, aki a szüzesség fogalmáról beszélt. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszonthallásra.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel a bűnökről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjának tagjaival együtt. A mai műsorra egy nagyon nehéz témát választottunk, ami talán eltart még a következő héten is, ami mindannyiunkat érint, és mindenkinek van már tapasztalata róla, de nagyon sokszor félreértelmezzük, nem tudjuk helyesen értelmezni, és sőt, még megfogalmazni sem tudjuk olykor. Hát ebben kívánunk ma valamiféle támpontot adni a kedves hallgatóknak. Mai műsorunk témája a bűn. És akkor rögtön kérdezlek benneteket, hogy mi az, ami elsőre eszetekbe jut arról, hogy bűn? Mert ugye ez egy eléggé tág fogalom, tehát mondhatná valaki, hogy hát nagyon sok mindent lehet erről így elsőre is mondani, mondhatná valaki, hogy hát nem nagyon tudunk róla nagyon mit mondani, de hát mégiscsak azért a tapasztalat és az évek, a rutin mindannyiunknak azért beleír valamit a szívébe, lelkébe, a múltból vagy a jelenből, És hát azért biztos, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogy ha azt mondja valaki nekünk, hogy magyarázd el nekem, hogy mi az a bűn.
Nekem a vakság és a mélypont jut eszembe róla, mert hogyha elkövetek bűnt, vagy ugye olyat teszek, ami az Isten kapcsolatom, vagyis hát ugye az Isten ellen van, az ő parancsai ellen, akkor azt az Isten kapcsolatom bánja. És nagyon észrevettem azt, hogyha ha nem jutok elgyónni, vagy nehezen veszem rá magam, ez inkább egyébként régebben volt rám jellemző, akkor elkezdem Istent nem látni az életemben, tehát megvakulok, és nem veszek észre dolgokat, tehát nem érzékelem az ő jelenlétét. A mélypont pedig azért mélypont, mert azok a hiány dolgok, amikkel itt a Földön együtt kell, mondjuk szeretett hiány, vegyük például azt, és hogyha Isten, tehát az Isten kapcsolatunk a helyén van, tehát óvakodunk a bűntől, mondjuk azáltal, hogy az imán életünk az rendben van, tehát hogy akkor nem érezzük annyira ezeket a hiányokat, akkor Isten betölti az életünket. De ha a bűnt követünk el, akkor ez nem. Saját magunkat fosztjuk meg attól.
Érdekes, amit Kriszta mond, nekem is elsősorban az jutott eszembe, hogy Jóisten parancsaival szemben döntünk. És a másik dolog, ami nekem még eszembe jutott erről, hogy a lelkiismeret szavát, vagy a lelkiismeret hangját, ugye a Szentléleknek a hangját, azt úgy elcsitítjuk magunkban, és akkor teret engedünk a bűnnek. Tehát én igyekszem most már egyre inkább tudatosabban odafigyelni erre, hogy ugye odafigyeljek arra, amit a Jóisten sugall, mert mindig segít, hogy kerüljük a bűnt, de hát ugye emberek vagyunk, és néha megtörténik az, aminek nem kellene megtörténnie.
A katolikus egyház katekizmusa a bűnt a következőképpen határozza meg. Azt mondja az 1849. pontban, hogy a bűn az értelem, az igazság és a helyes lelki ismeret elleni rossz cselekedet. Az Isten és a felebarát iránti igaz szeretet hiányossága bizonyos jóhoz való rossz ragaszkodás miatt megsebzi az ember természetét és megtámadja az emberi szolidaritást. Meghatározása szerint tett vagy szó vagy vágy az örök törvénnyel szemben. Hát ez egy ilyen komplex vagy komplikált meghatározás, definíció, amit a katekizmus ad, de gyakorlatilag benne van minden, amit elmondtatok, hiszen benne van ugye az a fajta lelki vakság, amit Kriszta, te mondtál az előbb, és benne van ugye a Szentlélek hangjának az elnyomása, a lelkiismeret hangjának az elnyomása, amit ugye Timi mondott nekünk, hiszen azt mondja, ugye ez a pontja a katekizmusnak, hogy alapvetően elveszi a bűn az embertől a szolidaritást, az együttérzést, vagyis önzővé teszi. Ez nagyon-nagyon fontos, amit Kriszta mondott, ugye, hogy saját maga felé fordítja az embert. Tehát ugye helytelen, hiszen a főparancsban tudjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy Isten felé kell fordulni, egész értelmünkkel, teljes erőnkkel, illetve a felebarát felé, akit legalább annyira kell szeretni, mint saját magunkat. Tehát pontosan meghatározza Jézus, hogy az önmagunk felé való fordulás, és csak magunkkal foglalkozás, hogy ez a bűnnek a legszélesebb útja, amikor az ember önzővé vagy egoistává válik, és pont ezt mondja ez a meghatározás, hogy elveszi a bűn az ember együttérzését, illetve azt mondja, hogy helytelenül kezd el ragaszkodni bizonyos dolgokhoz az ember. Úgy ragaszkodik a rosszhoz, mintha az jó lenne. Ez a második pont. Aztán a harmadik pont azt mondja, hogy egy szó vagy tett, vagy vágy az örök törvénnyel szemben. Amikor az ember tudatosan szembe megy az Isten akaratával, gyakorlatilag ez is elhangzott. Tehát, hogyha a nagyon hivatalos meghatározását vesszük alapul, akkor látjuk azért, hogy az emberi tapasztalat és a természetes hitérzék, mondhatjuk így is, már rögtön ráérez arra, hogy mi is tulajdonképpen a bűn. Egy másik nagy kérdés, hogy hogyan lép be az ember életébe a bűn? Hogy határozzuk meg azt a folyamatot, amit olykor látunk saját magunk, vagy a másik ember életében? Mit jelent az, hogy valaki bűnt követ el?
Az életemben korábban, hál' Istennek most már ez nem jellemző, úgy követtem el leginkább bűnt, és akkor lettem visszaeső, mondjuk ugye egy-egy gyónás után, hogyha az Isten kapcsolatom tehát elkezdtem Istentől eltávolodni, és az imádság elmaradt az életemben. Pontosabban az imádság elmaradt, és ugye így kezdtem el eltávolodni Istentől. Tehát, hogy amikor a világ dolgai átveszik Istenét, akkor nem Isten van az első helyen az életemben, hanem minden más az előtérbe kerül, minden más elé helyeződik, és a szegény hiába kopogtat, meg nyújtja a kezét, hogy de Kriszta, léci, léci, ne engedd el a kezem. És ugye hát... És sajnos ezt nagyon sokszor megtettem, és ilyenkor persze nélküle, hogyha nélküle élünk, akkor bűnkövetünk el. Tehát én azt gondolom, hogy az az ember, aki, azok az emberek, akik folyamatosan bűnben élnek, még nem ismerik igazán Isten szeretetét és irgalmát, és igazságosságát sem, és ezért nem, tehát gyenge még az akaratuk, hogy szabad akarattal Isten mellett döntsenek, akkor bűnkövetnek el. Szerintem.
Érdekes, csak így gyorsan visszakapcsolva Krisztához még Timi megfontolja a mondandóját. Ugye a következő pont, illetve nem a következő, hanem ez egyet tovább található pont, ugye a érdekes, ugye az 1850-es, illetve az 1852-es és 53-as pont a katekizmusban majdnem ugyanazt mondja, amit Krisztus elmondott az előbb, ebből is szeretnék idézni. Azt mondja, hogy az emberi szív a bűnök székhelye. Tehát ugye olvassuk az evangéliumban is, hogy ugye minden a szívből indul el, hogyha a szív nem egészséges, ha a szív nem tiszta, akkor gyakorlatilag rossz tanács jön a szívünkből, vagy nem az Isten hangját halljuk belőle, hanem a bűnnek a bíztatását gyakorlatilag. Azt mondja, hogy a bűn gyökere az ember szívében, szabad akaratában van az Úr tanítása szerint. Nagyon érdekes, ugye a szabad akaratot említve, hogy az ember megkapta azt a hatalmas felelősséget, hogy hozhat döntést. Tehát teljesen szabadon hagyja Isten az embernek a döntését, és hogyha valaki bűnt követ el, azt általában teljesen tudatosan és szabadon hozza meg ezt a döntését. Tehát nem kényszeríti a bűnre rá senki. Persze van ilyen is, de ez a ritkább verzió, amikor valakit rákényszerítenek, mert hát nem... olyan a közeg, amiben élünk általában, nagyon sok bűnre rá kényszerítsék az embert, bár van rá nagyon sok példa. De nyilván a bűnnél ugye mindig tudjuk a jól bevált régi meghatározást, hogy mi a bűn, ugye az, amit tudva és akarva követel az ember, tehát a külső erőszak hatására elkövetett cselekedetek azok nem mindig minősülnek ugye olyan súlyos bűnnek, mint hogyha az ember tudatosan követte volna azokat. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, amit hallottunk, ugye a szabad akarat, és az, hogy az ember elhagyja az imádságot. Hát ez volt egy nagyon kulcsmondat itt ebben a részben, ugye ennél a kérdésnél, hogyha elhagyja az ember az imádságot, mindig sokkal nyitottabb a bűnre. Nagyon-nagyon fontos ez, hogy ne hagyjuk el az imádságot, még akkor sem, hogyha nincs kedvünk hozzá. Ez is egy érdekes megállapítás. Nagyon sok ember mondja, hogy van, amikor már annyira fáradt, vagy annyira türelmetlen, hogy ő már nem tud leülni, és akkor hosszú órákon keresztül imádkozni, vagy még egy fél órát sem. Inkább nem mondja el az imádságot, inkább abba hagyja, inkább nem is kezd bele, mert tudja, hogy vagy belealszik, vagy elfárad benne, stb. És akkor utána meg is állapítják, hogy hát bizony-bizony, elhagytam az imádságot egyszer, aztán elhagytam kétszer, háromszor, és bizony sokkal könnyebben jöttek az életembe a bűnök. Tehát nagyon-nagyon fontos az Isten imádása, ugye, amit az imádság szó jelent, ugye, ha nincs meg az életünkben, hogyha ez hiányzik az életünkből, akkor gyakorlatilag teljes mértékben kinyitjuk a kapukat a gonosz téleknek, az ördögnek, hogy az ő kísértései helyet kapjanak az életünkben, és hát ezzel válaszolunk rá, hogy nem imádkozunk, hogy itt vagyok, jöhetsz, és akkor hozzuk sorra a rossz döntéseket. Nem tudom, Timi, hogy neked a tapasztalatod mondjuk a te életedben, ezt hogy fogalmaznád meg a te tapasztalataid alapján?
Hát én azt vettem észre, amit Kriszta is mondott, hogy amikor elhagytam az életemből a rendszeres imádságot, akkor érkeztek folyamatosan azok a kísértések, bűnre való hajlamok, és olyan nagyon szépen meg tudtam magamnak magyarázni, hogy hát ez még belefér. Vagy amikor például most, amit említettél az imádságról, hogy tényleg jaj, de fáradt vagyok, nem baj, majd holnap bepótolom, de holnap biztos, hogy megint történt valami, illetve nem holnap, másnap történt valami olyan esemény, ami befolyásolta azt, hogy aznap sem végeztem el például. És amikor lelkiismeretvizsgálatot tartottam, akkor olyan szépen rávilágított a Jóisten arra, hogy látod, na, itt és itt voltak azok a pontok, ahol a bűnt beengedted az életedbe. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy az ember, ahogy Kriszta is mondta, rendszeresen imádságos életet éljen, és a lelkiismeretvizsgálat szerintem nagyon-nagyon fontos.
ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyez. Oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj.
Tehát nagyon fontos, újra ismétlem, amit ugye mondtak itt a beszélgető társaim, ugye tehát a rendszeres imádság, lehet ez reggel, este, akár napközben egy-egy fohász, a lényeg az, hogy ne felejtsünk el Istennel állandóan kapcsolatban lenni és maradni, ez nagyon fontos. Ott vannak az okostelefonok, ott van mindenféle eszköz, amely már fel is olvassa nekünk, tehát még olvasni sem kell igazából, mert most már ilyen applikációk is vannak, ami fölolvassa a Szentírást, az evangéliumot, a zsolozsmát, az egyháznak a különböző imádságait, amelyek ugye eszünkben tartják, hogy kivel is kell nekem elsősorban kapcsolatban lennem. Aztán ugye itt vannak a családi imádságok például, aki megteheti, akinek ott van a családja, imádkozunk-e a családjainkkal, ami biztos, hogy a családot is megerősíti. Nem tudom, hogy mi a tapasztalatot, Timi, hogy ez az esti közös imádságotok, ez ad-e erőt nektek a családnak?
Hát mindenképpen, tehát egyrészt ugye miután ez egy kialakult szokás, ez fontos dolog, tehát tényleg úgy van, hogyha már valaki nagyon fáradt, akkor is szól, hogy gyerünk, menjünk, imádkozzunk közösen, és akkor csak utána ér véget a nap. Tehát most már tényleg elképzelhetetlen, hogyan nélkül zárjuk le a napot.
Igen, tehát ez is egy jó példa arra, hogy lehet ilyen pozitív szokásokat is kialakítani az embernek, nem csak az, hogy foci meccset nézünk, mert az a kötelezőbb esti program, hanem lehet ugye ilyen pozitív dolgokban is hagyományt alkotni, és újjá tervezni, újjá szervezni napunkat, sohasem késő, ez nagyon fontos. Aztán a következő témánk illetve a következő pont, amit fontos így a mai műsor végére megbeszélni, ugye a bűnöknek a fajtái. Általában mindenki ismer két bűnfajtát, ugye, csak nem biztos, hogy el tudjuk mondani, hogy melyik micsoda, de ezt mindenki tudja, hogy van a halálos bűn, és van a bocsánatos bűn. Na ezzel is mindig kavarodásban vagyunk, hogy tulajdonképpen mi is az a halálos bűn, mi a súlyos bűn, mi az, ami nem halálos bűn. Ugye van, aki azt mondja, hogy a bűnöknél nem érdemes mérlegelni, bűn, bűn, ez van, így jártunk. Ez a megközelítés is valamilyen szinten jogos, hiszen egyszer egy atyától hallottam nagyon szellemesen, hogy ugye mi a különbség a súlyos bűn vagy a halálos bűn között. Azt mondja, hogy ha nagyon egy ilyen gyakorlati képpel méricskélnénk, akkor csak egy kicsikét rúgok bele a jó Istenbe, vagy egy nagyobbat rúgok bele a jó Istenbe. De a lényeg az, hogy belerúgtam. Tehát, vagy a másik ember, vagy hogy ezért nem érdemes méricskélni, mert most egy kicsit húzom meg a fülét, vagy nagyon meghúzom a fülét, meghúztam. Tehát gyakorlatilag ugye itt nem a méricskérésen van a lényeg. Az egyházban mégis kialakult ez a szokás. Nézzük meg, hogy mit mond a katekizmus, és hogy hát, ha el tudunk az alapján igazodni, mégiscsak, hogy egy ilyen fogalmat ki tudunk a homályból emelni, hogy mit is jelent az, hogy halálos bűn vagy súlyos bűn. Azt mondja a katekizmus, halálos és bocsánatos bűnök közötti különbségtételt a Szentírásban is megfigyelhetjük, de az egyház hagyományában vált általánossá. Az emberi tapasztalat alapján. A halálos bűn Isten törvényének súlyos megsértése, mely lerombolja az ember szívében a szeretetet. Az embert elfordítja Istentől, végső céljától és boldogságától, azzal, hogy valami kisebb jót helyez Isten elé. Hú, egy hosszú mondat, de benne van minden. Gyakorlatilag az az ember követel súlyos bűnt, aki az életében az eszközöket, vagy éppen az embereket, vagy bármilyen más dolgot, ami kisebb, mint az Isten, elé helyez, vagyis helyet cserél az életében a helyes értékrend. Megcserélődnek a dolgok, megcserélődnek az értékek, és az Isten csak egy lesz a sok közül. Tehát ez egy nagyon súlyos bűn az ember életében, amikor az Isten csak egy valami lesz a sok közül, a sok tárgy között, vagy a sok program között, ugye, nagyon sokan szokták mondani, hogy jaj, atya, hát mi vallásosak vagyunk, de nem érünk el a templomba, mert annyi programunk van, meg kirándulunk, meg dolgozunk, meg mit tudom én. Tehát gyakorlatilag az Isten is egy program, és akkor néha, amikor úgy hozza ki az idő, vagy a lépés, akkor eljönnek a templomba, amikor belefér. De amúgy vallásosak vagyunk, csak éppen nem érünk rá arra, hogy a jó Istennel foglalkozzunk. Na most itt ugye ez egy nyílt kapu ismét a bűnök sokaságának, mert nem csak azért, mert a 10 parancsolatban is ott van, hogy az Úr napját szenteld meg, hanem azért, mert rögtön felfedezzük, hogy valami más fontosabb lett, mint az Isten. Nagyon érdekes gondolat ez. Azt mondja az 1857. pontja a katekizmusnak, hogy ahhoz, hogy egy bűn halálos legyen, három dolog együttes megléte szükséges. Az első, hogy halálos bűn az, aminek súlyos tárgya van. Aztán a második, azt mondja, hogy amit teljes tudatossággal követtek el, illetve a harmadik ilyen pont, hogy megfontolt beleegyezéssel. Tehát ugye, amit az elején is mondtam, hogy súlyos bűnre nem lehet kényszeríteni, vagy nem lehet arra hivatkozni, hogy de hát a másik is azt csinálja, de hát ő mondta, ő bíztatott rá. Tehát ahhoz, hogy valaki súlyos bűnt kövessen el, ugye teljes tudatossággal, teljes beleegyezéssel, ugye kell elkövesse azt a bűnt, és nagyon súlyosnak kell lenni annak a bűnnek a tárgyának. Ekkor beszélünk súlyos bűnről. Tudtok esetleg erre valami példát vagy tapasztalatot mondani, hogy súlyos bűnökkel kapcsolatban mi a ti tapasztalatotok, vagy esetleg ez hogyan van jelen a ti gondolkodásotokban egyáltalán?
Tehát, hogyha valakinek nincs rendben az Isten kapcsolata, akkor azonnal megjelenik a bűn az életében, és a katolikus egyház ebben segít, hogy eligazodjunk abban, hogy ilyenkor ugye milyen bűnt követünk el.
Így van, és nagyon fontos itt újra visszakanyarodni még az elejéhez, ugye, amit pontosan te mondtál, ugye a lelkiismeretvizsgálat. Tehát, hogyha az ember újra és újra nem tart lelkiismeretvizsgálatot, egy idő után elfelejti, hogy hát neki is lehet bűne. Ugye nagyon sokan, amikor jönnek gyónni, ezt nagyon tetszik nekem mindig, atya, nekem nincs is bűnöm. És akkor mindig kérdezem, hogy hát akkor miért tetszett bejönni a gyóntatószékbe? Ugye egyszer mondta egy atya, hallottam egy prédikációban, egy néni bement hozzá gyónni, és akkor mondta, hogy hát atya, kérem, nekem nincs is bűnöm, és akkor kilépett a gyóntatószékből az atya, és akkor megfogta a nénit, kivitte a templomba, és akkor mondta, hogy lépjen fel az oltárra. oda tett egy székednek, és akkor a néni az meghökkenve kérdezte, hogy hát miért lépjek fel az oltár, és azt mondta, akinek nincs bűne, annak az oltáron a helye, tessék föllépni a Mária szobor mellé. És akkor a néni ránézett, rögtön eszébe jutott, azt mondja az atya, legalább 4 bűn, úgyhogy szépen visszasétáltak a gyontatószékbe. Tehát néha kell egy ilyen ütős, szemléletes példa, hogy az ember ne bízza el túlságosan magát. Ugye a másik probléma, pontosan ez a lelkiismeret vizsgálat, hogy nagyon sokszor például gyónni is úgy megyünk el, hogy nem készülünk föl. És úgy beestem a gyóntatószékbe, hát az olyan gyónás is szerintem, tehát ott nem is tud az Isten hatékonyan működni, tehát jó feloldozás megvan, meg mit tudom én, de a folyamat nem alakul ki. Tehát ugye ahhoz, hogy érvényes legyen a szentgyónás, kell a tudatosság, kell a bűnöknek a bánata, tehát az, hogy teljesen, teljes szívemből bánjam, ahogy az imádságban is mondjuk, ugye a töredelmes bánat, tehát nem tudom, hogy aki csak úgy hirtelen beesik egy gyónásra, mondjuk mennyire bánja, vagy mennyire van egyáltalán ideje felkészülni arra, hogy megbánja valóban azokat a bűnöket. És hát ilyenkor elbízza az ember magát, és akkor jön az, hogy hát, atya, nekem nincs is bűnöm. Ugye, tehát nagyon fontos az, hogy különbséget tegyünk, hogy ha akár súlyos bűnünk nincs is, akkor tudjuk ezt megfogalmazni, hogy súlyos bűnöm nincs. Tehát ez is sokkal helyesebb, ha valaki azt mondja a gyónásnál, hogy eljöttem gyóni, de halálos bűnöm vagy súlyos bűnöm nincs. Vannak apró bűneim, amiket szeretnék meggyóni, de azt az ember azért elég magabiztosnak kell legyen ahhoz, hogy azt mondja, hogy nekem egyáltalán nincs bűnöm. Tehát ez egy veszélyes kritérium. Tehát hallottuk ugye gyakorlatilag a súlyos halálos bűnnek a meghatározását. Azt mondja a katekizmus ugye, hogy az elkövetéshez, tehát teljes ismeret szükséges, ezt jelenti az, hogy beleegyezek. Ismerem annak a súlyosságát, ismerem annak a következményeit, és mégis megteszem. Ez a súlyos bűn. Nagyon-nagyon fontos, hogy emberi életünket ne pazaroljuk el arra, hogy a bűnök között válogatunk, és egyet-egyet elkerülünk, a másikba meg szépen lassan beleegyezünk, azért, hogy valakinek megfeleljünk. És akkor így összefoglalva a műsor végén a ma hallottakat, ugye nagyon-nagyon fontos, most így visszafelé, lépkedve az elejéig, hogy nézzünk szembe önmagunkkal. Ez az első lépés. A másik lépés, hogy gyakoroljuk a lelkiismeret vizsgálatot. Azért, hogy ne felejtsük el, hogy emberek vagyunk, és szükségünk van arra, hogy tükörbe nézzünk újra és újra. Aztán kezdjük el a rendszeres imádságot. Nagyon-nagyon fontos lépés, a következő lépés, ugye kezdjük el a rendszeres imádságot. Mert imádság nélkül, ugye ahogy Kriszta fogalmazta nagyon szépen az elején, az ember lelkileg megvakul. Aztán nagyon-nagyon fontos, hogy az imádság által engedjük, hogy erősödjön bennünk a Szentlélek hangja. Ilyen is van, hát nyilván ez a ritkábbik verzió, de Jónásban már ilyet is hallottam, hogy jaj, hogyha nekem olyan erős a lelkiismeretem, hogy már szinte zavar. Ugye hát ez a jobbik változat. Mindig megnyugtatom azt, aki ilyet mond, hogy az a jó, hogyha ilyen erős a lelkiismerete, mert addig nincsen bajban, mert figyelmezteti az Isten a Szentlélek által, de van, aki egyáltalán nem hallja a lelkiismeretének a hangját, és ez sokkal nagyobb probléma, mert ma a társadalom nagy része ilyen. Nem hallja, nem tudja a lelkiismeretével, az Istennel, ami a szívéből szól, vagy aki a szívéből szól, fölvenni a kapcsolatot, mert nem imádkozik, mert elhagyja az Isten útját, és ezért szépen a lelkiismerete csendben van, el van csendesítve. Tehát éppen ezért fontos a rendszeres imádság. Tehát, hogyha össze szeretnénk foglalni a mai műsorunkat, ugye, akkor így tudnánk megtenni. Buzdítjuk, biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy merjük megtenni azokat a lépéseket, amelyek engednek minket szembenézni a bűnökkel. Az elhatározás nélkül soha nem fogunk megváltozni. Tehát ez a másik nagyon fontos szempont, hogyha az ember nem akar változtatni, nem akar változni, akkor nem is fog. Csak akkor tud szent lenni, hogyha ő is akarja. Csak akkor tud jó ember lenni, hogyha ő akarja. Tehát nem fog helyettünk senki bűnbánatot tartani, nem fog helyettünk senki szenté válni. A mi szabad döntésünk ez, hogy szentek akarunk lenni, vagy sem. A mennyországba akarunk kerülni, vagy nem. Isten meghívott minket, viszont a döntés a mi kezünkben van. Hát ehhez a döntéshez kívánunk mindenkinek nagyon sok áldást, sok kegyelmet Istentől, és szép napot, szép hetet mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Toka